Most nagybőtben, hétfői napokon Jézus szenvedéséről, Jézus elítéléséről közösen gondolkodunk. Ma szeretnék arról szólni néhány gondolatot, mi történt a Getsemáni kertben, az olajfák hegyén Jézus szenvedéséről, tövissel való koronázásáról, ostorozásáról. Az utolsó vacsora után Jézus tanítványaival együtt kiment az olajfák hegyére, és a kert bejáratánál hagyva a többieket, Pétert, Jakabot és Jánost vitte magával. Majd őket is hátrahagyva imádkozni kezdett. Máté pasiója szerint Jézus háromszor szólt az atyához, és tért vissza az alvó tanítványokhoz. Lukács szerint Jézus közben vére verítékezett, és egy angyal jött megerősítésére. Amikor harmadszor visszatért tanítványaihoz, megérkezett Júdás, és elfogták őt. Getsemáni kert egy terület az olajfák hegye lábánál. Egy rajta álló olajprésből kaphatta a nevét. János evangéliuma szerint ez egy kert volt. Jézus valamelyik tanítványáé lehetett, mert Jézus gyakran fölkereste, ahogy ezt olvassuk a 18. fejezetben. Jézus kiment tanítványaival a Kidron patakon túlra. Ott volt egy kert, oda ment tanítványaival. Ezt a helyet Júdás is ismerte, aki elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival, olvassuk János evangéliumában. De jött Jézus, ide jött Jézus az utolsó vacsora után, itt verítékezett vérrel, és itt fogták őt el. Amikor Jézus szenvedéséről beszélünk, akkor tág értelemben minden fájdalomra gondolunk, betegségre, kísértésre, amit a megtestesüléssel Isten fia értünk emberekért és üdvösségünkért magára vállalt. Szoros értelemben a szenvedés történet az üdvtörténetnek a megváltás szempontjából legfontosabb állomása, melyel Jézus Krisztus bemutatja az atyának megváltó áldozatát. Az apostoli igehirdetésnek kezdettől fogva tárgya volt Jézus szenvedése. A hitvallásba belefoglalták, skultikus énekek is tartalmazták. Amellett messiási jelentéssel értelmezték, és minden bizonnyal a négy evangéliumnak is a szenvedés történet volt a legkorábban megszerkesztett része. Ezt ugyanis az evangéliumok időbeli és helybeli elrendezéssel mondják el, és ebben az elrendezésben a hitvédelmi szempont is szerepet játszott, a jövendőlések teljesedtek. Tudatában voltak az egyes részek üdvtörténeti, dogmatikai és aszketikus jelentésének. A szenvedés és a kereszthalál Isten akaratából már átment a föltámadás dicsőségébe, ezért a hívők számára nem botránkozás tárgya. Az evangéliumok kimutatják, hogy Jézus szabadon és önként vállalta a szenvedést és a halált, és az ártatlanságát ellenségei is kénytelenek voltak elismerni. Márk pasiójában olvassuk, a főpapok és az egész főtanács bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak. A messiási jövendőlések a szenvedésében is beteljesedtek, tehát Jézus szenvedése inkább bizonyíték messiási volta mellett, nem pedig cáfolat, mint a főpapok gondolták. Már Márk szövegéből kiolvasható, hogy a jövendőlésekre való hivatkozás benne volt a keresztény közösség hitéletében. A 22. és 69. Zsoltárt úgy olvasták, mint Jézus szenvedésének bejelentését. A szenvedés történetben hivatkozást találunk Jézus szenvedésének megváltói értékére. Az is az egyház közösség igehirdetésének és hitének következménye, hogy Jézus szenvedésének elbeszélése át van itatva teológiai értelmezéssel. Abból is látszik, hogy nem a szenvedés fizikai formáit, hanem az üdvtörténet jelentőségét akarták megörökíteni. Az evangelisták nem egyéni írók, hanem az egyház hitének kifejezői. Az evangéliumokban, sőt még az apokrifokban is fölismerhetők a motívumok, amelyek alapján a szenvedésről beszélnek. Az egyéni vonás sem hiányzik. Lukácsnál például Jézus elsősorban a türelmes, megbocsátó vértanú. János azt fejezte ki, hogy Jézus mennyire ismeri saját jövőjét, és milyen méltósággal hordozza a messiás király öntudatát. A négy evangelista evangélium elbeszélés közül Márki a legrégibb, s a többiek ezt bővítették ki. Lukács talán más írót, forrásokat is használt. Az apostoli levelekben még további teológiai értékelést találunk. A fölfeszített Krisztus az igehirdetés központi témája. Az ő ereje működik a szentségekben, és a keresztény ember saját életében is ezt utánozza. Szent II. János Pál pápa tanításában kiemeli, hogy Jézus szenvedése a győzelem része, a megváltás ára, és kiegészül a szenvedő emberben. Most hallgassunk is zenét.
Elosztották magunk között ruháimat, söntös ember sorsot vetette. Mint a víz kiöntettem, és elszakadoztak egymástól minden csontjaim. Az én szívem, mint az olvadott vihasz, testemnek belsejében. Kiszáradt, mint a cserép az én torkó, nyelvem az ilyenhez tapadt, a halál karába vetett én. Átjuktatták kezeimet és lábaimat, és megszámlálták minden csontomat. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem az én segítségemre siess. Ragadd el a nord élétől, Istenem, az én lelkemet, ami bennem a legdrágább az ebek hatalmából.
Kedves testvérek, Jézus Krisztus elárulásával, megkínzásával és megfeszítésével kapcsolatos tárgyakat hívjuk szenvedés eszközeinek. Ide tartozik például a 30 ezüstpénz, a kötelek, ostor, beszőnyaláb, a töviskorona, bíborköppeny, lándzsa, izsópszál, ecet, szivacs, fogó, szögek, kereszt, kézmosóedény, vagy akár Veronika kendője. Jézus megostorozása Jézus szenvedésének része. Máté, Márk és János rövid mondattal említi, Lukács pedig nem is beszél róla. Ókori tanúk szerint az ostorozáshoz az elítéltet levetkőztették, kezeit karóhoz vagy alacsony oszlophoz kötözték, és addig ostorozták, amíg vérrel borítva mozdulatlanul nem feküdt a földön. Az ostorok bőrszíjainak végén tövisek, csontdarabok, ólomgolyók voltak. Jézust annyira megostorozták, hogy amikor a kivégzés helyére vezették, az egyébként súlyos fizikai munkához szokott, vagyis gerendák emeléséhez, rakodásához, életereje teljében lévő férfi már képtelen volt a keresztjét vinni. A korbácsolás vagy ostorozás a testi fenyítés egyik legkegyetlenebb módja. Például már ókorban Hammurapi törvénykönyve 60 ütést szabott ki, az óasszír törvény szerint az ütések száma 20-tól 100-ig terjedhetett. Az ókori Rómában a Krisztus előtt második század elejéig római polgárokon is alkalmazták. Eszközei vagy bot, vagy vessző, ostor vagy korbács. Megostorozták és a halálra ítélteket kivégzés előtt. A botozás különösen a katonaságnál volt szokásban, sőt nagyobb vétség, tehát például szökés vagy ellenszegülés esetén a halálra botozás is használatban volt. Vallatáskor és keresztrefeszítés előtt is alkalmazták. A családfő tetszése szerint fenyíthette hatalma alatt levő gyermekeit és rabszolgáit. Az Ószövetségben átvitt értelemben fenyítést, figyelmeztetést jelent az ostorozás. Az Úr istenteleneket erős karral ostorozza, természetesen ezt átvitt értelemben kell értenünk. Például Ozeás próféta könyvében olvassuk, ezért ostoroztam őket a proféták által, ezért ölettem meg őket ajkam szózatával, ítéletem elérkezett, mint a világosság. Testi fenyítésként főként a botozás szerepel, megerőszakolás vagy rágalmazás büntetéseként. Másik törvénykönyvben olvassuk, a bíró a bot büntetésre ítélt bűnös mindnyárt a jelenlétében fektesse le a földre, és méresse rá a bűne nagyságához mérten kiszabott ütéseket. 40-nél több ütést nem kaphatott a büntetett. Később 39 ütést mértek a bűnösre, hogy az, ha elvétnék egyel a számolást, akkor se szegjék meg a törvényt.
Szabadíts meg engem az oroszlát szájából, és a vadak támadásától engem megalázottad. És én hirdetem a te nevedet, atyám fiainak, az egyháznak közepette dicsérlek.
Jézus megcsúfolásakor a római katonák gúnyból a tövis koszorúval koronázták királlyá az Urat. A Szentírásban sok kifejezés van a tövisre, de egyenként nehéz meghatározni pontos jelentésüket. Így azt a tövis sem tudjuk egyértelműen azonosítani, amelyből Jézus tövis koronáját fonták. János evangéliumában olvassuk a 19. fejezetben, a katonák tövis koszorút fontak, a fejére tették, és bíbor színű köntöst adtak rá. A bibliai szövegen kívül a keresztény hagyomány, a magány kínlatkoztatások és történelmi emlékek egyértelműen beszélnek a tövis koronáról. Anyagára vonatkozóan nem segítenek a jelenleg őrzött tövis korona erekjék, mert eredetiségük erősen kétséges, hiszen több is van belőlük, így valószínűleg a jámbor hagyomány emelte őket a szent erekjék közé. A szóba jöhető legalább 30 növényfajból morfológiai, élettani és növényföldrajzi bélyegeik alapján is nehéz a legvalószínűbbeket kiválogatni. A szakemberek többsége a tüskés vérfű, az európai Krisztus tövis és a palesztin Krisztus tövis valamelyikét tartja valószínűleg. Keresztre feszítés volt halálbüntetés módja egyik formája az ókorban. A halálra ítéltet keresztre kötözték vagy szegezték, és éhen szomjan halt. Diodorosz szerint távol-keleti asszírok találták ki, innen vették át az összes keleti népek. Keresztre feszítés gyakori volt Nagy Sándor makedón és görög birodalmában, a szíreknél, föníciaiaknál, kartágóiaknál. A rómaiak Krisztus előtt a 3. században kezdték alkalmazni, mint a halálbüntetés legkegyetlenebb és legszégyenletesebb formáját. Általában csak rabszolga esetében gyilkosság, rablás, árulás vagy lázadás megtorlásaképpen római polgár csak kivételesen szegeztek keresztre. Előfordult a bírói ítélet nélküli tömeges keresztrefeszítés is. A keresztrefeszítésre szóló ítéletet az ibisat crucem, vagyis mész a keresztre fejezte ki. Végrehajtása előtt az elítéltet általában megostorozták. Azután kitárt karjaihoz kötözték a körülbelül 30 kg-os gerendát, a kereszt vízszintes szárát, az úgynevezett patibulumot, mely a nyakszirtre és a vállakra nehezedett. Az elítéltet forgalmas utcákon át vezették a kivégzés helyére, elrettentő példaként egész úton gúnyolták, köbdösték, kínozták és korbácsolták. A vesztőhely városon kívül volt, tágas, emelt helyen. Jeruzsálem esetében ugye ez Golgotán volt. Ide érkezve a kivégzendőt levetkőztették, a keresztrefeszítés mesztelenül történt általában, de a zsidóknál a Talmud szerint néha kis kendőt kötöttek az ágyék körül. Ezután a földre teperték, kitárt karjait a csuklónál átütve rászegezték a kereszt vízszintes gerendájára az előre kifúrt lyukakba. A keresztet úgy méretezték, hogy a test erősen megfeszített állapotban szegeződjön rá. Ez egyrészt a karok kihúzásával növelte a szenvedést, másrészt segítette a halál beálltát, mert akadályozta a lélegzést. A vízszintes gerendát a rászegezett testtel együtt kötelek segítségével fölhúzták a földbe ásott függőleges gerendára, és rögzítették. Az így keletkezett keresztnek T formája volt, vagy a függőleges szár kissé a vízszintes fölé emelkedett, és akkor kereszt alakja volt. Ezután odaszegezték a lábakat a függőleges gerendára, vagy egymás mellett két szeggel, vagy egymásra rakva egy szöggel ütötték át őket. Annak érdekében, hogy a test súlya ne csak a kezeken függjön, a kereszt függőleges szárában megfelelő magasságban beütöttek egy fadarabot, s a lábak között megtámasztották vele a testet. Ezzel valójában késleltették a halált, és hosszabbították a szenvedést. Az úgynevezett szuppedáneum, vagyis lábtartó, az ókorban ismeretlen volt. Az elítélt feje fölé táblára írták a büntetés okát. A római jog szerint a táblán három adatnak kellett szerepelnie: a gonosztevő nevének, származási helyének és büntettének. Ezután a keresztrefeszítés megtörtént. A kivégző osztag a helyszínen maradt, amíg kimerültség, fulladás, szívbénulás vagy sok miatt be nem állt a halál. Ha sietetni akarták a halált, eltörték a lábszár csontokat, ahogy ez ugye, ahogy halljuk, olvassuk a pasióban, a latrokkal tették ezt meg. Ilyenkor a test összeroskadt, ami megakadályozta a légzést, a tüdő mozgását. A római törvény és szokás szerint a kivégzett ruháin a hóhérok osztoztak. Kedves testvéreim, ahogy már előbb is hallottuk, most a Jeremiás sírolmaiból hallhatunk egy-egy részt, közben megemlítem, hogy mivel élő adásról van szó, esetleg a elhangzottakhoz hozzá lehet szólni a 061-374-0904-es telefonszámon, tehát a témát ki lehet egészíteni, illetve lehet kérdezni, ha tudok, akkor megpróbálok természetesen választ adni. Most tehát hallgassuk Jeremiás sírolmait. Szerzők szerint a keresztre feszítés a legborzalmasabb és legmegalázóbb büntetés. Szeneka szerint az így elítéltekből cseppenként szivárgott el az élet. Az elítélt éhen szomjan halt meg. A római jog szerint a halálra ítélt büntetése nem ért véget a halállal. A hulla kereszten maradt, míg el nem rothadt, vagy az alacsony rész keresztről a vadállatok keselyük el nem hordták. Később szokás lett, hogy a szárcsontok tördelésével növelték a szenvedés borzalmait, és siettessék a halált. A hatóság a holttestet kiadta a hozzátartozóknak, hogy elsírassák, és tisztességgel eltemessék, ez külön kegy volt, amit kérni kellett, s a felségsértés bűnét kivéve általában meg is adták. A keresztre feszítés a 4. század elejéig volt általános az egész római birodalomban. Nagy Konstantin császár az urukat eláruló rabszolgák büntetésére korlátozta, majd Jézus kereszt halála iránti tiszteletből megszüntette. A keresztény üldözések idején a keresztre feszítés ismét gyakorivá vált, s még a 17. század végén is alkalmazták, például a japán vértanúk esetében. Szeretnék szólni néhány gondolatot az kereszt feliratról, a kereszten található tábláról. Az ókorban a keresztre feszítésnél használt fehér gipszel bevont kis tábla volt, melyre jól olvasható fekete betűkkel az elítélt bűnét írták. A kivégzés helyére az elítélt vitte, általában a nyakába akasztva, majd a keresztre erősítették. Kereszt erekje a megfeszített Jézus feje fölé erősített 40x25 cm-es fatábla volt. János passiójában olvassuk. Pilátus feliratot is készített, és a keresztfára erősítette. Ez volt a felirat, a názáreti Jézus a zsidók királya. A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz. Héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidó főpapok ezért kérték Pilátust, ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem azt, hogy azt mondta magáról, a zsidók királya vagyok. De Pilátus azt felelte, amit írtam, azt megírtam. Arámul, görögül és latinul áll rajta Jézus elítélésének oga, amint Pilátus gúnyolódva mondta, názáreti Jézus a zsidók királya. Maga az írásmód a hitelesség bizonyítéka, jobbról balra kell olvasni a görög és a latin betűket is. A kereszt felirat szövegét a 4 evangélium egymástól eltérően idézi. A Rómában, a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikában őrzött kereszt felirat tördelék alapján ítélve János szövegét tekinthetjük pontosnak. Most szintén hallgassunk zenét, pontosabban a Jeremiás síralmainak folytatását.
Az ellenkezét mindenre tette, mit ő szeretett, és pogány ment szent helyére, nem nézvén törvényeket. Az egész nép sírt kenyérért, s kincsén élelmet vett.
Technikusunk jelzi, hogy van egy kedves hallgató a vonalban, aki szeretne hozzászólni a témához.
Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok az öreg Béla bácsi.
Üdvözlöm, Béla bácsi. Igen, tessék akkor hozzászólni a témához, Jézus szenvedéséhez.
Ha megengedné, kedves atya, a legnagyobb szeretet című versemből csupán néhány sort szeretnék ide elolvasni.
Igen, kérném, hogy függjön össze a témánkkal, akkor nagyon szeretettel
legnagyobb meghagyni. Szeretet. Atya fiát adta bűnös emberekért. Ez megváltás titka. Eredeti bűntől feloldott bennünket. Fiúi szeretet övezi így már minket. Ez a nagy áldozat figyelmeztet minket. Jézusunk megváltott, nekünk is hin tennünk kell. Életünk próbaút, mit végig járni kell. Krisztus tanítása szerint éljen minden ember. Egy pár sort olvastam csak.
Köszönjük.
Még annyit talán a saját életemből, hogy örömmel mondhatom, hogy szegényes, de vallásos szülőd nevelt bennünket. Én a 8. gyerekként hálát adok szüleim halálárért, üdvösségért pedig különösen most nagybőjben imádkozom Isten. Köszönöm szépen.
Igen, nagyon fontos, hogy gondoljunk most nagybőjben is az elhunytjainkra. Ugyanakkor az is fontos, hogy mi is mindent megtegyünk azért, illetve legyen bátorságunk hozni olyan döntést, ami a lelkünk üdvösségét elősegíti.
Az én életemben is volt, hála Istennek alkalom, az ő szegényes, de isteni életének némi követésére szüleim által, akikért hálát adok mindig.
Köszönjük szépen, Béla bánok, üvegészséget kívánunk mindörökjelmen. Megköszönöm én is, itt Budapesten szolgáló technikusnak a közreműködését. Külön köszönöm azt, hogy megfelelő zenét választott a mai hittanórához. Jövő héten szeretném még, ugye nagy hét lesz, folytatni a gondolatokat Jézus szenvedéséről, és áldott nagybőti készületet kívánok a kedves testvéreknek. Lépes Lóránt atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ardvák lettünk. könyvtünk, fánkot is pénzen vevők. Elhurcoltatván nyugalmat nem lelénk mi szenvedők. Egyiptom a Szíriának nyújtánk kenyérért kezet. Őseink vétkeztek, és mi hordozzuk a terheket. Rajtunk rabszolgák uraltak, s nem volt ki megmentene. A kenyér élet veszéllyel jött, mit fegyver. Úgy égett testünk az éjség miatt. Júta megvetett leányi, s nőinek kiad vigaszt. Jeruzsálem, Jeruzsálem, élj meg a te uradhoz, Istenethez.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.